Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök a világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában megnézzük majd, hogy hova tudunk utazni a nyáron, melyek a legfrissebb hírek a koronavírus járványnak ebben a szakaszában, így a lecsengése felé, legalábbis nálunk Magyarországon. Külföldre hova tudunk majd elmenni, hova elég a védettségigazolvány egyáltalán, mi lesz majd az Európai Uniós védettségigazolvány a zöld kártyával, ha jön július 1-én, mit fog majd tartalmazni ez a dokumentum, akár az elektronikus formában, akár a papír alapú. Egyébek közt ezekről is lesz szó, aztán elmegyünk majd Portugáliába is, úgyhogy izgalmas műsort ígérhetek az elkövetkezendő egy órában. Kellemes szombat délelőttet kívánok Önöknek, maradjanak velem! Megszületett a megállapodás az Európai Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság között a védettségi igazolványról, úgyhogy most már erős a valószínűsége annak, hogy lesz Európai Uniós vakcina útlevél. Ugye a döntés az lényegében az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsának a közös döntése. Így működik egy Európai Uniós jogszabály, tehát ahhoz, hogy EU-s rendelet legyen, mind a kettőnek döntenie kell. Kicsit hasonló ez, mint a kétkamarás parlamentek esetében, az alsóház, felsőház. Az Európai Bizottság pedig, mint egy európai kormány, tulajdonképpen előterjeszti magát a jogszabálytervezetet. Még a megállapodás az nem jelenti konkrétan, hogy életbe lépne jogszabály, vagy egyáltalán megszavazták volna, csak az informális megállapodást jelenti. Ez szerint a dokumentum majd tartalmazza azt, hogy átesette az illető a birtokosa a fertőzésen, esetleg van-e friss negatív teszteredménye, vagy pedig, hogy melyik vakcinával oltották be az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcinák közül. QR kóddal ellátott vakcina útlevelet digitális formában, illetőleg papírformában is ingyenesen elérhetővé teszik majd, és minden uniós tagállamnak el kell fogadnia. Valószínű, hogy június elején szavazhat majd az új tervezetről az Európai Parlament, ezt követően pedig az Európai Unió tanácsa is dönthet majd. A nem beoltottak szabad mozgásának megkönnyítése céljából 100 millió euróval támogatják a tagállamokat, hogy csökkentsék a PCR-tesztek árát, és szükség esetén az Európai Bizottság további 100 millió euróval bővíti a támogatási keretet. Bár a zöld igazolvány, az új igazolvány megléte valószínűleg azt jelenti majd, hogy a karantén kötelezettség az nem fog fennállni, hogy valakinek ilyenje van. Ugyanakkor, hogyha a járványhelyzet úgy hozza, korlátozó intézkedéseket léptethetnek életbe saját hatáskörükben a tagállamok, tehát ez még nem azt jelenti, hogy minden esetben a karanténtól vagy az utazási korlátozásoktól búcsút veszünk, úgyhogy egy kicsit fellazult az eredeti elképzelés. Minden esetre az biztos, hogy valamelyest segítheti majd az Európa Unión belüli mozgásokat, ez az Európai Uniós vakcina útlevél. De egyelőre még egy már létező papír, a védettségi igazolvány és a kölcsönös kétoldalú megállapodások segítik az utazást, amely szerint Szerbiába, Montenegróba, védettségigazolványa Bakrénybe, Észak-Macedóniába, Szlovéniába tudunk utazni, tehát azért van már jó pár ilyen megállapodásunk. Néhány gyakorlati tanács. Egyrészt, hogyha valaki Romániába akar utazni, akkor hogyha van egy angol nyelvű vagy román nyelvű hiteles fordítása magának annak a kis papírnak, amit a második oltás után kapott, és eltelt megfelelő idő, akkor be tud utazni ennek segítségével külön PCR-teszt nélkül Romániába. De azt mondták ismerőseim, hogy abban az esetben, hogyha valaki utazik, és ilyennel próbálja meg igazolni ennek lehetőségét, akkor még elkérik a fordítást. Azt is tudjuk, hogy Horvátországban szintén valószínűleg kell majd ez a kis papír, amiben pecsét igazolja, hogy megkaptuk már a második oltást, és azt követően, ha megfelelő idő eltelt, akkor tudunk majd utazni Horvátországba a nyári időszakban, meg hát nyilván figyeljük majd a jogszabályokat, hiszen sok minden változik. Szlovéniában is volt egy kedves ismerősöm, akitől semmit nem kértek, intettek, hogy mehet, majd visszafelé is át tudott lépni gond nélkül a határszakaszon, tehát ebből a szempontból arról számolt be, hogy nem voltak különösebben ellenőrzések. A kormányzat egyébként Németországgal és Olaszországgal is tárgyal a magyar védettségi igazolványok elfogadásáról, nyilván valamiféle kölcsönösségi viszonylatban. Minden esetre tovább tágulhatnak majd a lehetőségek, hogy hova tudunk utazni a nyáron úgy, hogy elegendő a védettségi igazolványunk megléte. A síksomjai búcsúra minden esetre még nem tudtak Magyarországról az zarándokok kiutazni, ugyan nem marad el most a síksomjai búcsú, megtartják majd ezen a pünkösdön, de limitálták, hogy melyik településről hányan mehetnek majd, tehát lesznek, nagyjából olyan 20-25 ezer emberre számítanak információim szerint majd zarándokok, de más országokból nem utaznak be zarándokok, más országokból nem utaznak be turisták. A csíksomlyói búcsú egy hagyományos időszakban sokan azt mondják, hogy az összmagyarság egyik nagy ünnepe, talán egy picit már túl is nőtt a vallási ünnepi keretek között, bár a szervezők nyilván, mint vallási ünnep tartják számon, és ezt hangsúlyozzák, ugyanakkor az kétségtelen, hogy sokan úgy látják, hogy egyfajta találkozási pont, egyfajta olyan ünnep, amikor félmillió magyar is összegyűlhet a klasszikus Nyeregben, Csíksomlyónál, hiszen ez a településnek a határában, völgyben, egyébként egy úgynevezett Nyeregben, egy ilyen kis tető résznél található, ahol bőven van arra idő és hely, hogy a keresztalják megérkezzenek és a programon részt vegyenek. De mostani időszakban nem indultak el a csíksomlyói vonatok sem, amelyek a magyar turistákat, a magyar zarándokokat szállították egy normális időszakban, egy hagyományos évben általában, és nem indultak el az autóbuszok sem, de maga a búcsú egyébként nem marad el, de korlátozzák azt a lehetőséget, hogy mennyien vehetnek részt rajta. Ez a korlátozás egyébként általánosságban a rendezvényekre igaz. Nekem például nagyon fáj a szívem, ugyanis 20-valahány év után sikerült végre jegyet kapnom az Európa-bajnokság döntőjére Londonba. Én mindig szerettem volna elmenni egy világbajnoki vagy egy Európa-bajnoki döntőre. Imádom a focit, és általában az EB-ken, a VB-ken mindig ott vagyok. Tehát már tényleg az elmúlt 25 évben a nagyon távoli vidékekre is elmentem Dél-Afrikába, labdarúgó világbajnokságra, ott több meccset megnéztem sok városban, elmentem Brazíliába, brazíliai labdarúgó VB-re, utoljára a világszámban is hallhatták a beszámolómat az oroszországi labdarúgó világbajnokságról. Közben az EB-k meccseit is élveztem Ausztriában, vagy éppenséggel Lengyelországban, ugye a lengyel-ukrán rendezésű EB esetében. Tehát az biztos, hogy nagyon-nagyon szeretem ezt a sporteseményt. A világbajnokságra vagy Európa bajnokságra ugye akkreditációt is csak úgy lehet szerezni, hogy bonyolult megállapodások alapján majd a nyertes ajánlattevőnek adnak akkreditációt az ő újságíróinak. A jegyvásárlás esetében pedig elsődlegesen a sorsáson soha nem sikerült még tovább jutnom, és soha nem sikerült még egyáltalán arra lehetőséget kapnom, hogy jegyet vásároljak emberi áron. A másodlagos piacon pedig rendkívül drágák ezek a jegyek, tehát 1 millió, 2 millió, sőt egyes esetekben még 10 millió forint is volt az ára, az egyik felkapott világbajnoki döntő esetében utazással együtt 10 millió forintra jött ki az összeg, hát akkor még a gazdag barátom is azt mondta, hogy ez azért sok, hát nekem még a 2 millió is sok. Hát egyébként alapesetben mondjuk egy EB döntőre 600 euró az ár, az azt jelenti, hogy ezért már viszonylag jó helyről meg lehet nézni a labdarúgó Európa-bajnokság döntőjét, ami azért még számomra az elviselhető kategóriába tartozik, ilyenre sorsoltak ki, majd megkaptam ezen a héten csütörtökön az értesítést, hogy törölték a jegyemet, mert hogy nem lehet minden helyet értékesíteni a stadionban, limitálták, azt hiszem talán az 1/5-ére szorították a nézők számát a korábbihoz képest, és emiatt hiába volt a nagy öröm végül is, mégsem kaptam jegyet a labdarúgó Európa-bajnokság döntőjére, visszafizetik majd a 600 eurót, és gyakorlatilag nem tudok majd részt venni ezen a sporteseményen, de hát legalább megpróbálhatom, nem tudom, Katarba, meg még 4 év múlva is, tehát vannak opciók, van még cél egy turisztikai szakújságíró számára is. De hát visszatérve itt a szigorítások miatti dolgokra, általánosságban most már korlátozottan néhány helyen tartanak eseményeket, de ilyen folyta megszorításokkal. Az olimpiánál is japánok tudnak majd elmenni valószínűleg az eseményekre, és ott is lényegében a megkérdezettek több, mint fele.
Hamarosan folytatjuk a világszámot a híreket követően,
azzal sem, hogy egyáltalán megrendezik az olimpiát, ami ahhoz képest, hogy milyen lelkesedés volt, amikor az olimpiai kandidáció történt, ezt magam is tapasztaltam, hiszen kint voltam pont akkor Japánban, és azt láttam, hogy mindenhol különböző események, olimpiát népszerűsítő programok voltak, plakátok a metróban, és azt láttam, hogy Japán olimpia különböző feliratok angol nyelven, japán nyelven hirdették ezt, meg hát ott volt persze az előre tervezett logó, tehát nagyon-nagyon nagy olimpiai lelkesedés volt Japánban, hát ehhez képest ez a lelkesedés ez nem, hogy lecsillapodott, hanem most már a többség meg se rendezné. Úgyhogy azért még a rendezvényekre rájár a rúd, bár kétségtelen, hogy lassan reméljük, hogy most már tudunk azért nyitni, és jövőre már nem kell azon gondolkodni, hogy milyen esemény fog elmaradni, vagy éppenséggel hol kell limitálni a résztvevők számát. Valószínűleg július 1-ével már tényleg jön az Európai Uniós zöld igazolvány, védettségigazolvány, de egyelőre még a magyar védettségi igazolványjal tudunk néhány helyre utazni, úgyhogy karanténkötelezettségünk nincsen, és PCR-tesztet sem kell majd készítenünk egyedi megállapodások alapján pár helyre. Aztán van, ahova PCR-teszttel tudunk, vagy PCR-teszttel tudunk utazni. Van, ahová úgysem tudunk utazni, és egyáltalán nem tudunk turisztikai célból belépni, meg megint van olyan hely, ahol meg három negatív tesztet kell csináltatnunk, egyet előtte, egyet ott, egyet meg egy meghatározott idő után. Tehát az biztos, hogy továbbra is rendkívül bonyolult az utazás külföldre. Azt látjuk, hogy egyre másra újabb és újabb országokkal próbálunk megállapodást kötni, és most már nem csak Szerbia, Montenegro, Szlovénia, Bahrein, vagy éppenséggel Horvátországgal van megállapodásunk, hanem ezeknek az országoknak a száma folyamatosan növekszik, de hát azt is látjuk, hogy még ha meg is kötöttünk egy megállapodást, akkor is azért vannak a gyakorlatban még olyan dolgok, amelyekre oda kell figyelni. Például sok esetben a védettségi igazolvány mellett elkerik még az oltási cetlit is, igazolandó az, hogy a második oltást is megkaptuk, és eltelt megfelelő idő, erről számolnak be utazók, meg azt hallhattuk, és az is biztos, hogy hát lényegében azért egy utazás során fel kell készülni arra, hogy még mindig az egészségügyi előírásokat nagyon sok helyen be kell tartani, és a szolgáltatások sem mind elérhetőek. Nálunk Magyarországon ugye most már szerencsére folyamatosan nyithatunk, tehát korán sem minden országra mondható ez el az Európai Unión belül sem. Ha a világturisztikai célpontjait nézzük, akkor pedig inkább zárva tartanak még, mint sem, hogy nyitnának jó pár helyen. Látjuk azt, hogy Indiában azért a vírus helyzet elég durva. Látjuk azt, hogy az Egyesült Államoktól kezdve Oroszországon át nagyon sok helyen még azért a turistákat nem engedik be, úgyhogy a külföldi utazásokat illetően van ugyan okunk optimizmusra, de még korán sem mondhatjuk azt, hogy bármiből tudunk válogatni. Görögországban már azért a különjárat repülőgépeknek a sora az nagy valószínűséggel el fog indulni, és ide fogunk is tudni majd utazni. Valószínűleg Horvátországba is, hiszen itt már tudjuk, hogy mik a feltételek. Főleg autóval indulnak, nagyon sokan vélhetően Magyarországról útnak. Olaszország és Magyarország esetében várjuk a friss fejleményeket még, hogy a nyári szezonban milyen feltételekkel tudunk majd az itteni üdülőparadicsomokban pihengetni. Tehát az biztos, hogy mi korábban azt mondtuk általában, hogy a németek már az előző esztendő decemberében, novemberében kiválasztják a nyaralásukat, lefoglalják, és akkor a magyarok későn döntenek, és az utazási kiállításon van az egyik roham, a másik pedig április-május idején a nyaralásra. Hát most azt látjuk, hogy még sokan nem tudják, hogy egyáltalán külföldre mennek-e, ami biztos, hogy a belföldi nyaralások viszont azért már fogynak, tehát sokan azt mondják, hogy nem várnak arra, hogy tudnak-e majd és milyen feltételekkel mondjuk Olaszországban pihengetni, vagy Ausztriában, vagy bárhol, hanem inkább lefoglalnak egy belföldi üdülést a Balaton partján, a Tiszatónál, vagy bárhol máshogy. Jelen pillanatban ezt látjuk. Meg hát természetesen, aki mindenképpen tengerre vágyik, Horvátországban, Görögországban gondolkodnak egyelőre főleg. A Kanári-szigetekben is, mert azt is látjuk, hogy a Kanári-szigetekre is tudunk majd közvetlenül utazni. Úgyhogy május végére, júniusra ígérik azt, hogy még több légijárat elindul, bár hozzáteszem, azért egyik kedves ismerősöm azt mondta, hogy hát ő szeretett volna az egyik fapados céggel elutazni a Kanári-szigetekre, és úgy is volt, hogy elutazik szerdán, de törölték a járatot, nem baj, átfoglalt akkor hétfőre, de törölték a járatot, nem baj, átfoglalt kedre, törölték a járatot. A negyedik törlésnél azt mondta, hogy akkor nem fog most elutazni, tehát bizony nagyon sok járattörlés van a fapados cégeknél, tehát lehet, hogy azt látjuk, hogy van olyan, amelyik 5 eurós jegyekkel próbálja meg csábítani az utazókat, de azért az igazsághoz hozzá tartozik, hogy azért tudjuk jól, hogy amikor két árus tojást árul, és akkor az egyik azt mondja, hogy 100 forint, a másik 50, és mindig alá megy az egyik, és már 1 forintnál tart, akkor amikor megkérdezi a másik árus, hogy tudott-e olyan olcsón adni a tojást, hát mondta, hogy nálam nincsen tojás. Tehát ebből a szempontból a járattörlések azért egy picit érdekessé teszik, hogy most mennyiért adjuk, hogyha egyszer végül is nem megy el, mert valószínűleg nem éri el az optimális foglaltságot az a járat, amelyiket aztán törlik. Azért ezt látjuk, hogy nagyon sokan panaszkodnak a járattörlések miatt. úgyhogy ez nem könnyíti meg az utazást, meg hát nyilván nem hozza meg az utazási kedvét azoknak, akik azt mondják, hogy jaj, hát most de jó, hogy elindult valamelyik fapados járat valahova, akkor gyorsan elindulok. Hát megcsináltatom mondjuk a negatív tesztet, kimegyek a repülőtérre, vagy akár előző nap megcsináltatom, majd aznap közlik, hogy törölték a járatomat, akkor csináltatok egy újabb tesztet. Hát igazából olyan költségeket tudok generálni az önhibámon kívül, hogy magam is kétszer meggondolom, hogy elmegyek-e mondjuk egy kisebb kirándulásra külföldre. Tehát most még azért ez nem egy egyszerű történet. Azt látjuk, hogy az utazási irodákkal lehet, hogy most azért olyan szempontból picit előnyösebb utazni, hogy van egyfajta háttér, hogy biztosan visszakapjuk a pénzünket az alapján, a feltételrendszer alapján, amit az általános szerződési feltételekben is leírnak, amelyek általában a jogszabályokhoz képest kedvezőbbek, hiszen most azért még kell az a lasztó, amivel fogják a vendégeket az utazási irodák, bár hozzáteszem, néhány célállomás esetében már a csúcsszezonhoz képest 30-35%-nyi utazó azért már jelentkezett, tehát van mozgás az utazási irodáknál, és nyilván tőlük könnyebb is visszaszedni a pénzt, mint mondjuk egy törökországi szállodától, vagy adott esetben egy külföldi szolgáltatótól, még akkor is, hogyha Európai Uniós. Tehát az egyharmad több, mint a nulla, ilyen értemben azért az utazási irodáknál van már bevétel, van már mozgás, de hát nem olyan jelentős, hogy igazából az érdemi legyen. Viszont sok iroda hibernálta magát, tehát azt látjuk, hogy az utazás szervezési jogosítványt sokan visszaadták, hát több mint 1000 utazási irodáról beszélhetünk összességében, sokan visszaadták az utazás szervezési jogosítványt, az utazás közvetítéssel foglalkoznak, és hát nyilván az egyszerű, mert nem a saját útjukat árulják jutalékért, de nyilván kisebb is a várható nyereség, hát már amennyiben tudunk egyáltalán nyereségről beszélni utazási irodák esetében, így a koronavírus járvány harmadik szakaszának a lecsengését követően. De azzal együtt az elején volt néhány csőd, de egyik sem volt viharos, úgyhogy ilyen szempontból azért a magyar utazási irodák nagyon jó teljesítményt nyújtottak, hiszen relatíve jól megpróbálták átvészelni ezt az időszakot, bármilyen nehéz is volt a helyzetük. Remélhetőleg júliusban, augusztusban már, aki utazni vágyik, az megteheti, aki pedig belföldi nyaralásra vágyik, az pedig szinte bizonyosan, hogy megteheti, hiszen most már a mostani pünkösdi időszakban, a pünkösdi hétvégén is a magyarországi szállodák közül jó pár 80%-on ketyeg, sőt, van olyan felkapott hotel is, amelyik megtelt, tehát azért a wellness szállodák meglehetősen tele vannak Hajdúszoboszlótól Egerig, és sorolhatnám tovább, vagy Dunántúlon, akár Sárvár szintén felkapott, tehát ebből a szempontból ez már mozog, itt már vannak turisták, és a nyári szezonban is vélhetően ez a tendencia folytatódik majd. Mennyire lesznek drágábbak az utak? Ezt nagyon sokan feltették, ezt a kérdést már nekem. Nos, ha a külföldi utazásokat nézzük, akkor azért bármelyik szolgáltató esetében azt látjuk, hogy a szállodák megpróbálják a veszteségeiket most aztán egy picit minimalizálni, meg megpróbálják az elmaradt nyereséget bepótolni, tehát azért a felkapott helyeken áremelésekkel kell számolnunk külföldön is. Azt is látjuk, hogy az üzemanyagot illetően sem lesz valószínűleg olcsóság, de az is biztos, hogy nagy a kínálat. Tehát azért vannak olyan országok, ahol a GDP jelentős részét adja a turizmus, akár Észak-Afrikában, Egyiptom, Tunézia, akár az ázsiai területeken, akár Európában is jó pár olyan ország van, ahol azért lényeges, hogy jöjjenek a turisták, és nagy a versenyhelyzet, sok a konkurens terület, következésképpen azért olyan nagymértékű drágulás vélhetően nem lesz. Horvátországban is valószínűleg lesz majd drágulás, tehát a felkapott helyeken azért mindenképpen többet kell fizetni, mint az előző évben, ezt jósolhatom, de lesznek olyan területek, például ahová viszont mondjuk nem kell több pénz, mint korábban. Tehát a tavalyi időszakban is hát azt láttuk, hogy Horvátországban volt olyan hely, ahol 20%-kal is megemelték a szállásárát, szolgáltatások is drágultak, de volt olyan hely, ahol meg olcsóbban kaptunk szolgáltatásokat. Persze az igaz, hogy ez nem a legfelkapottabb terület, és azt is láttuk, hogy voltak akciók is. Hát az akciók mondjuk egy 20%-ot jelentettek adott esetben, tehát az össz áremelés mértéke azért nem volt egy dermesztő, de nyilván azok, akik hagyományosan a felkapott területekre mentek, azok ezt nem így érezték, mert mondjuk ők nem a Plitvicei tavak mellett szálltak meg, hanem mondjuk Zadar legfelkapottabb részein. Tehát az biztos, hogy arra nem számíthatunk, hogy fél árakon fogunk nyaralni, mint most például volt a Maldív szigeteken, ahol 50%-os engedménnyel kínálták a szálláshelyeket, és még mindig rendkívül olcsón kínálják, meg Zanzibáron, Dominikán, Kosztarikán, ahhoz képest, hogy egy csúcsszezon időszakban hogy lehetett elmenni, hiszen most még azért az biztos, hogy a turistákat rá kell beszélni arra, hogy igen, menjenek pihenni ezekbe az exotikus üdülőparadicsomokba. A nyári szezonban vélhetően már nem kell majd rábeszélni senkit, vagy legalábbis aki el akar menni, azt nem, hanem csak a pénztárca függvénye lesz az, hogy ki hogyan, hova utazik. Minden esetre érdekes az a kérdés is, hogy hát egyrészt láttam most 5 eurós akciós repülőjegy árakat, de láttam azt is, hogy ha valaki mondjuk el akar utazni távolabbi területre átszállással, nem fapadossal, akkor azért a normál árhoz képest jóval drágában tudja ezt megtenni, meg bonyolultabb módon. Tehát erre is van példa, arra is van példa. De az is érdekes, hogy vajon a repülőgépekkel kapcsolatos tervek mennyire valósulnak meg. Tehát azért van olyan elképzelés az Európai Bizottságban, miszerint a rövid távú repülőgépes utak esetében vagy adóval, vagy bármilyen más módon egy picit vissza akarják szorítani a forgalmat, hiszen azért a kerozinfogyasztás rendkívül terheli a környezetet, és a közlekedés az üvegházhatású gázkibocsátás tekintetében tényleg nagyon-nagyon-nagyon keményen, gyorsan növekvő ágazat, és nagyon sokat árt így a környezetnek. Tehát az biztos, hogy van olyan elképzelés is, hogy az Európai Unió tiltsa be a rövid távú repülőgépes utazásokat, van olyan elképzelés, miszerint keményen meg kell ezeket adóztatni. Hát ez csak azért érdekes, mert a rövid távú repülés esetében sokszor átszállással, mondjuk Budapestre utazunk, Bécsbe, átszállással utazunk, aztán Bécsből valami távolabbi célállomásra, hát most akkor autóval kell majd menni. Igazából nem biztos, hogy ez feltétlenül egy ördögtől való gondolat, de ilyen elképzelések is vannak, hogy ezekből mi lesz a végén, nyilván ez is befolyásolja majd az árakat középtávon is már, nem csak feltétlenül hosszú távon. Mennyire bonyolult, hogyha nyáron akarunk majd júliusban, augusztusban utazni, nem egyszerű, az kétségtelen. Hát most vannak azért olyan helyek a világban, ahová egy hőmérséket méréssel is be tudunk jutni, elmehetünk Kosztarikára, a Dominikai Köztársaságba, elmehetünk Mexikóba, Zanzibárra például, a Tanzániához tartozó Zanzibárra szintén el tudunk utazni mindenféle papír nélkül, de hát ez is csak részben igaz, mert beutazni be tudunk úgy, hogy megmérik a hőmérsékletünket, és akkor utána egy papírt kitöltünk, majd elfoglaljuk a szálláshelyünket, és jól érezzük magunkat, de odáig is el kell jutni. Közvetlen járat nincs ezekre a helyekre, következésképpen már ahhoz, hogy egy repülőre felüljünk olyan helyre, ahol majd átszállunk, ahhoz már sok esetben szükséges például negatív PCR teszt. Vannak olyan helyek, ahol át se tudunk szállni, például az Egyesült Államokban még az átszállást sem engedik a turisztikai célból, hogyha mondjuk onnan akarnánk tovább menni valahova, úgyhogy nem olyan egyszerű a repülés például. Vannak olyan helyek, ahova el tudunk menni egyszerű negatív teszttel, Dubajba például sokan utaznak, és ott vannak hudegenforgalom, turistaforgalom most is, de a Maldív-szigetek is kedvelt célállomás lett, főleg amiatt, mert hogy féláron lehetett kapni jó pár szállást, jó pár szálláshelyen egyhetes, tíznapos turnusokat, és ez azt jelenti, hogy mondjuk forintra átszámítva 800.000 forint helyett 400.000 forintért el lehetett utazni úgy, hogy ebbe a repülőjegy azért nincsen benne. Tehát mondtam egy körülbelüli példát, de hát ez azt jelentette, hogy azért a vendégkör is egy picit felhigult, és emiatt sokan, akik hagyományosan a Maldív-szigeteken nyaralnak, pihennek, azok meg úgy érezték, hogy nem feltétlenül a bulizó társaság miatt jönnének ide, hanem inkább szeretnének egy kicsit úgy nyaralni, pihenni, hogyha fehér homokos tengerparti szakaszon úgy érzik, hogy csak maguk vannak, és éjszaka pedig csak a csillagokat nézik, és nem hallgatják közben az ordibálást. Tehát azért hallottam ilyen vélemény, bár hozzáteszem, jó pár ismerősöm, külföldi és magyar is volt a Maldív-szigeteken a mostani időszakban, és hát attól még gyönyörű türkiz a víztükör, és tényleg mámorító érzés itt pihenni. Tehát most is lehet menni külföldre, turisztikai célból utazni szabályosan, bár hozzáteszem, nyilván az exotikus úti célok azért relatíve drágák, tehát nem olyan, mint amikor lemegyünk 3 napra horvát a tengerpartra. És hát a környező országokban meg sok esetben macerásabb utazni még, hiszen hallhattuk azt, hogy Romániában is utazóktól kérnek fordítást arról, hogy megkaptuk a második oltást, angol vagy román nyelvű fordítást adott esetben. Látjuk azt, hogy ezt a kis papírt egy horvátországi utazáshoz is magunkkal kell vinnünk. Látjuk azt is, hogy a gyerekek esetében korán sincsen könnyű dolgunk, hiszen például mondjuk egy 14-15 éves gyermek még nincsen beoltva, hiszen nem is oltják őket. Esetükben viszont már negatív tesztet követelnek azokra a helyekre, és ahová esetleg a védettségi igazolványjal, vagy védettségi igazolvány plusz kis papírka, amit kaptunk az oltás után, kombóval be tudunk menni. Úgyhogy egyáltalán nem egyszerű. Érdekes egyébként, hogy szombattól már minden oltóponton egységes igazolást adnak Szlovákiában is, hétfőtől pedig a már beoltottak visszamenőleg is igényelhetik, úgyhogy amit mi viszonylag hamar kitaláltunk nagyjából Izlanddal egy időben, hogy védettségi igazolvány legyen, és jóval előbb, mint ahogy az Európai Uniós zöld igazolvány kijön, ha kijön, majd július 1-én azt azért sokan követték, tehát az osztrákok is azt mondták, hogy majd májustól az Európai Uniós papírral lehet utazni, aztán kiderült, hogy július előtt nem lesz Európai Uniós papír, úgyhogy valószínűleg az osztrákok is fognak majd sajátot csinálni, a szlovákok már biztos, hogy csinálnak, és lényegében több nyelvű átmeneti igazolást adnak azoknak, akiket most szombattól oltanak, és a kölcsönösség elve alapján a határ átlépéskor majd a szomszédos országokkal is el akarják ezt fogadtatni, és hát utána pedig az Egységes Uniós Oltási Útlevél válthatja ezt ki már júliustól. A szlovákok is így gondolják ezt. Az ausztrál miniszterelnök azt jelentette ki, hogy még nem engedhető meg még a koronavírus ellen beoltott embereknek sem, hogy Ausztráliából külföldre utazzanak, és a határokat nem lehet így megnyitni, mert hogy az idei járvány súlyosabb, mint a tavalyi, úgyhogy a határzáron nem lehet lazítani, az ausztrál vezető szerint legalábbis, és úgy tervezik, hogy majd 2022 közepén lehet menni Ausztráliába külföldről, turisztikai célból. Hát azért az elég messze van, ha belegondolunk, akkor ez lényegében még egy év, és lehet, hogy Ausztráliába csak akkor lehet menni turista célból. Minden esetre a légitársaságok, az idegenforgalmi irodák és a külföldi diákokat is fogadó egyetemek sürgetik a kormányt, hogy nyisson mielőbb, tehát egyelőre a miniszterelnök elképzelése szerint hát nagyon sokáig kell még várni, hogy Ausztráliába valaki elmehessen turistaként. Az Ausztrál Orvos Szövetség szerint minden esetre óvatosan szabad megnyitni a határokat, a szállodai karantén lehetőségét az országban sokszorosára kell növelni, sőt külön karanténszállásokat is ki kell alakítani. Minden esetre még az Ausztráliában állandó lakhatási engedélye rendelkező külföldi állampolgárok előtt is lezárták a határokat, hogy megfékezzék a járvány terjedését, amely egyébként soha nem volt súlyos, mondjuk más országhoz képest, ahol igazán tombolt a járvány. Minden esetre az ausztrálok óvatosak, mint általában, bár hozzáteszem azt, hogy még egy évig ne lehessen oda utazni turistaként, hát azért szerintem az ottani idegenforgalmi szolgáltatóknak is lesz ehhez még néhány szavuk. Anglia és Skócia továbbra is 3 tesztet kér, egyet az indulást megelőző 3 napon belül kell elvégezni, 2 további tesztet pedig a beutazást követő 2., illetve 8. napon, úgyhogy azért nem egyszerű, lássuk be. A Magyarországról Olaszországba beutazóknak legfeljebb 48 órával az utazás előtt kell PCR-tesztet elvégezniük, a negatív eredményt pedig a határon be kell mutatni. Ennek hiányában 10 napos karantén vár minket Olaszország területén. A beutazás előtt egy adatlapot is ki kell tölteni, és azt a beutazáskor be kell mutatni. Úgyhogy Olaszországban ehhez a tesztet meg kell csináltatni még, ami hát nyilván költség is, meg macera. Spanyolországba negatív teszttel tudunk bejutni szintén, és egy formanyomtatványt is ki kell tölteni majd, hogyha valaki ide akar utazni. A németországi szabályok Magyarországgal kapcsolatban viszonylag enyhébbek most ahhoz képest, hogy milyenek voltak, mert hogy rizikóterület lettünk. Ugye a németek 4 kategóriába sorolják be a világ országait. Van a rizikómentes terület, onnan nincs beutazási korlátozás, van a rizikóterület, ilyen mondjuk Magyarország, ami viszonylag könnyedebb még. Van a magas fertőzöttségű terület, és van a vírusvariáns terület, hát ahol még a vírusmutációk is elterjedtek. Hát ugye az utolsó az, ahonnan nem lehet beutazni, a Az előző az az, ahonnan nagyon-nagyon szigorú feltételekkel, és a rizikó terület, ahonnan be lehet, de azért nem könnyű, meg hát van a rizikómentes terület. De a turisztikai utazás így sem lehetséges. A szálláshelyeken sem engedélyezett, hogy turistákat elszállásoljanak, úgyhogy nem tudunk még turistáskodni Németországban. Minden esetre a rizikó területről egyébként teszttel be tudunk jutni, és alapvetően az oltási igazolás is lehet német vagy angol nyelvű dokumentum, esetleg francia, olasz vagy spanyol nyelvű, de hozzáteszem, az oltási igazolvány esetében ugye azt is megkérik jelölni, hogy milyen oltóanyaggal jelölték, és hát ott is milyen vakcinával, mennyi idő telt el azóta, 14 nap eltelt el, tehát itt is azért azt is nézik, hogy milyen oltóanyaggal oltották be az illetőt, tehát nem egyszerű. Ennek az érvényesítése egy negatív teszt talán egyszerűbb, de mondom, turistaként akkor sem mentünk Németországba egyelőre még. Ausztriában május 18-tól szűnt meg a karantén kötelezettség. Az oltás, a negatív teszt vagy a gyógyulás kötelező igazolása azonban feltétele a beutazásnak. Franciaországban szintén negatív teszt kell ahhoz, hogy beutazzunk. Karantén kötelezettség így nincs, viszont a védettségi igazolványt nem fogadják el. Görögországban negatív teszttel utazhatunk, vagy az oltási igazolással úgy, hogy ide is kell a kis cetli, és igazolni kell, hogy a második oltás beadása után eltelt 14 nap, viszont az igazolást angol, francia, német, olasz, spanyol vagy orosz nyelven kell kiállítani, hát nyilván ugye mi magyarul kapjuk, tehát azt le kell fordítatni, és ez is lényeges még, bár hozzáteszem, itt a németekkel ellentétben nincs gond se a Sputnikkal, se a Sinopharm oltással, úgyhogy lényegében minden oltással, ami nálunk van, tudunk utazni. Ciprusra vörös kategóriában vagyunk, úgyhogy negatív teszttel tudunk utazni. És hát sorolhatnánk tovább, de az biztos, hogy még korán sem egyszerű, hogyha szeretnénk valahova elmenni. Hát turista célból pedig, mint már az összeállítás elején elmondtam, néhány helyre tudunk csak utazni úgy, hogy mindez szabályos. Általában a pünkösdi időszakban Csíksomjóról szokták hallani a világszámot, és a csíksomjói búcsúról számolok be önöknek. Most külföldről zarándokok nem utazhattak, és limitálták azoknak a számát is, akik részt vehetnek a csíksomjói búcsún. Tehát a korábbi hatalmas számok több százezer volt, hogy 500 000 zarándok tartózkodott itt a híres nyerekben. Hát most talán, ha 20 000 lesznek, és állítólag megoldják azt is, hogy azért legyen valamiféle távolságtartás már, amennyire egyáltalán egy ilyen rendezvényen erről beszélhetünk. Minden esetre most összességében arról tudtam beszámolni a műsorban, hogy egyáltalán hova lehet utazni turisztikai célból most, meg talán majd júliusban, augusztusban. És így az utolsó negyedre, a szombati műsor utolsó negyedére Portugáliát tartogattam, mégpedig azért, mert hogy Portugáliában lesz az angol házi döntő, a Chelsea meg a Manchester City döntője, a bajnokok ligája döntője, és amikor beszélgettünk szerkesztő kollégáimmal, hogy hát most már ugye sorra vettük azokat az országokat, ahová lehet utazni negatív teszt, negatív PCR teszt nélkül is, sorra vettük azokat a helyeket, amelyek egyáltalán fogadnak turistákat, akkor mit nézzünk most meg még, és azt mondták, hogy Portugáliát, tekintettel arra, hogy legalább utazhatnak a Chelsea meg a Manchester City szurkolói, és milyen jó nekik. Nos, azért a két tábor hívei valójában legfeljebb 24 órát tartózkodhatnak az országba, tehát limitálták azt, hogy mennyi ideig maradhatnak itt, és ez alatt is buborékban kell élniük, ráadásul csak különjáratú repülőgépeken érkezhetnek és távozhatnak, és belépéskor még koronavírus teszten is át kell esniük, tehát tényleg csak a kemény szurkolók jönnek, akik mindezt a macerát elviselik még amellett, hogy nyilván kifizetik a jegy árát is, tehát aznap mennek, aznap jönnek, lényegében 24 órán belül helyesebben szólva, különjáratú gép, és még ugye teszt is, tehát azért ezt eléggé komoly. Két szurkolói zónát fognak majd kialakítani, onnan a stadionhoz szállítják a szurkolókat, és a stadiontól pedig egyenesen a repülőtérre mennek. Hát azért tipikusan ez nem az az izgalmas EB, vagy BL döntő, vagy VB, vagy bármi más, ugye nagyon szeretem ezeket a foci döntőket, amikor hatalmas buli van. Hát most oroszországi volt az utolsó nagy esemény, amin kint voltam, az elképesztően jó volt az egy itteni meccs, de hát nem csak azért, mert kimentem mondjuk a brazilok meccsére, vagy kimentem a francia dárra, ami hát rémségesen unalmas volt, hanem összességében az egész hangulata az pazar volt. Tehát a Vörös téren felállítottak egy műfő füves pályát, és ott fociztam a többi turistával, minden csapatokat alakítottak ki, akkor lehetett kapura rúgni, kipróbálhatta mindenki az ügyességét, énekeltek, táncoltak aznap, amelyik csapatnak a meccse volt, azoknak a szurkolói, és egymást zrikálták, persze a legkülönbözőbb jelmezekben voltak, fellépések, divatbemutatók, hát a Vöröstér környékén, a belvárosban minden a fociról szólt, rendkívül szórakoztató volt. Aztán, amikor kimentem a stadionhoz, és hát két stadionnál is jártam, ugye több meccset is megnéztem, ott pedig szintén hát olyan volt, mint egy fantasztikus fesztivál, mindenhol szólt a zene, hozták a különböző italokat, hol pénzért, hol meg néhány helyen promócióból, tehát felgeteges volt a hangulat, és emiatt a hangulat miatt is izgalmas az egész. Egy másik meccset pedig óriási kivetítőn néztem meg az egyik parkban, hát az is rendkívül szórakoztató élmény volt. Na most, hát ez nem lesz. Most az lesz, hogy a szórakoztató élmény az maga a mérkőzés lesz, ott próbálgathatják majd a hangukat a szurkolók, meg hát az autóbuszon, ahová szeparáltan viszik őket. Ugye a mérkőzésnek eredetileg egy isztambuli stadion, az Atatürk stadion adott volna otthont, csak hogy a brit kormány szigorította a koronavírus járvány miatti karantén szabályokon, és ez szerint a magas kockázatú úgynevezett vörös listán szereplő országokba az utazás csak nyomós indokkal megengedett, ráadásul, hogyha valaki visszatér innen, akkor 10 napot szállodai karanténban kell tölteni a saját költségén. Hát emiatt aztán el kellett alakítani az egészet, úgyhogy végül is az UEFA sok-sok tárgyalás után arra jutott, hogy esetleg a londoni Wembley-ben kerüljön sor a mérkőzésre, ami hát lényegében logikusabb lett volna, mert hát ugye Chelsea-Manchester meccsről beszélünk, tehát a legegyszerűbb lett volna ott tartani, ha már koronavírusról beszélünk, de a szövetség nem tudta elérni azt, hogy akik odautaznak, újságírók, meg a vendégek, meg az UEFA tisztségviselői mentesüljenek a karantén alól, hát magyarul ez eléggé problémás lett volna, hogy mondjuk egy újságírónak előtte már 11 nappal oda kell utaznia, úgyhogy ezt kevesen vállalták volna be, úgyhogy úgy döntött végül is az UEFA, hogy akkor legyen Portugália, és azért lett Portugália, mert hogy 12 ország közül lehetett választani, ahonnan Nagy-Britanniába visszatérve nem kell karanténba vonulni, és hát Portugália ezek közül az egyik volt, nincs is túl messze, relatíve, hát persze, úgyhogy végül is így lett Portugália a rendező. Mindenesetre a legpontosabb információkat véletlenül most kapjuk majd meg, úgyhogy amikor az utolsó pillanatban is változnak a szabályok, akkor azért ne csodálkozzunk, hogyha mondjuk mégsem mennek brit turisták a BL döntőjére, de ezen sem lepődnék meg, minden esetre, hát majd megrátjuk. Az kétségtelen, hogy sokan azt mondják, hogy lehet, hogy meg fogják hosszabbítani egyébként a kemény szabályokat Portugáliába, hát ez is a vírus szabályozásától függ, úgyhogy nem egyszerű a helyzet. De ha már Portugáliánál tartunk, meséljünk érdekesebb dolgokról is, szép dologról is, bár ez is elég érdekes. Hát például arról, hogy mi mindent érdemes megnézni, hogyha Portugáliáról beszélünk. Én azt gondolom, hogy tényleg keresztül-kasul bejártam Portugáliát, mert hogy a portugál idegenforgalmi hivatal a magyarországi képviselője, nagyon kedves, jó barátom, és egyébként sokszor voltam tanulmányúton, elmentünk Lisszabonba, megnéztük Portót. Érdekes, hogy nagyjából területre és lakosság számban is Portugália, mint Magyarország akkora, meg nagyjából annyian lakják, nekik vannak külbirtokaik, tehát itt van például Madeira, ahol a csipke, ugye nagyon híres a Madeira bor, rendkívül híres, fantasztikus szőlőültetvények vannak, és egy kicsit a tokai asszúhoz hasonló az ő Madeirájuk, amiért ugye Shakespeare falstafja a lelkét is eladta volna. Tehát az biztos, hogy ilyen szempontból Madeira nagyon érdekes hely, tobogánnal, ilyen furcsa kis szánkószerű valamivel leszágulhatunk a hegyoldalról. Régen a szőlőt, a hordókat, meg mindenféle egyebet úgy szállítottak, hogy rátették egy ilyen kis szánkóra, és így mentek le a hegyoldalról. Ma már a turistákat viszik így le az aszfaltozott úton, de hát attól még ez nagy élmény. De egyébként Madeirán nagyon szép a természet, gyönyörű, üdözöld a fű, nagyon jó kis sétányok vannak a hegyoldalakban, tehát tényleg nagyon jól el lehet tölteni az időt. Vannak jó tengerparti szakaszok is, bár hozzáteszem azért, hát nem egy dominikai köztársaság már, ami a tengerpartot illeti, tehát se nem fekete homokos, hát homokos részek vannak ugyan, de általában ilyen sziklásak inkább, de kellemes a tenger hőfoka, tehát nyaralásra ideális, azoknak tudom ajánlani, akik szeretnek kirándulni, szeretik a természetet, szeretik a látnivalókat, mert hogy érdekes nagyon az itteni barangolás, az itteni szőlőültetvények, a textil és a madeira bor világa. Hát valóban így stresszmentesen lehet eltölteni az időt. Amikor itt voltunk, akkor is lényegében azt mutatták be egy filmben, hogy Mr. és Mrs. Stress, hogyha ide látogat, akkor mi történik? Hát az történik, hogy tényleg ellazulunk, valóban erre tökéletesen alkalmas a kellemes kis sziget. És akkor voltunk még egy nagy túrán az Azori-szigeteken is, egy kedves kollégámmal ketten voltunk itt, nem főszezonban, sőt, hát egyáltalán nem volt szezon, de portugálok meghívtak, és hát fantasztikus élmény volt, mert a több szigetet is bejártunk, megnéztük az egykori bálnavadászoknak a múzeumát, hogy miként történt itt a bálnavadászat, erről láttunk egy filmet, soha nem felejtem el. Hát én sajnáltam szegény bálnát, de attól még elég látványos volt. Volt a fodrász, a pék, mindenkinek volt egy civil foglalkozása, és az egyikük mindig figyelte a tengert, és amikor fölbukkant a bálna, hát akkor gyorsan beszálltak egy motoros csónakba, de tényleg egy kis mini csónakba, eltörpült a bálna nagyságához képest, és akkor kettőből ugye oda mentek, de akkor már evezve mentek a bálnához, és akkor megszigonyozták, és hát szegény, mint egy bárány, olyan jámbor volt, és békésen tűrtett, valójában nem olyan volt, mint a Moby Dick filmben, amit láttam, aztán kivonszolták, és minden létező dolgát földolgozták a bálnának, még a bálnazsírt is leszívták egy bálnazsírre szívóval. Úgyhogy a bálnavadászat hagyományai azok is érdekesek ebbe a Bálna múzeumban, de a természetes medencék is nagyon tetszettek nekem, tehát lehetett fürdeni olyan helyeken, ahol olyan, mintha egy medencében lennénk, mert elszigetelődött a tengertől, de valójában azt a természet meg Isten alkotta azt a medencét, és ott lényegében vadregényes körülmények között egy hullámmentes területen lubickolhattam, miközben azért hallottam a hullámverést mondjuk 10 méterrel odébb, mert a természetes gát ugye felfogta a hullámokat, az óceán hullámait. Tehát nagyon szép, gyönyörű területek voltak itt. Az egyik szigeten, egy hatalmas vulkanikus hegyen például lehetett húst sütni, mert a hegyek is azt csinálták, hogy vittek magukkal élelmet, ástak egy gödröt, és pár óra alatt ott elkészült a finomság, mert még működik a vulkán. Volt olyan sziget, ahol rengeteg klassz golfpályát láttunk, gyönyörű, verőfényes napsütés volt, és tényleg annyira puha a fű, hogy igazából még hemperegni is jól lett volna rajta. Tehát valóban az Azori-szigetek nem egy közhelyes úti cél. De most ugye a külbirtokokról beszéltünk, Makaót visszaadták már a kínaiaknak a portugálok, úgyhogy ez már nem tartozik a külbirtokok közé, bár hozzáteszem, még azért nagy konzulátust tartanak itt fenn, és hát sok még a portugál leszármazott, meg a portugálok közül sokan laknak itt. Viszont ugye az anyaországukban, tehát Portugáliában, Porto, Lisszabon, Estoril, Sintra környéke, tehát ezek mindenképpen nagyon komoly turista paradicsomok. A fővárosban eltölteni egy kis időt valóban nagyon-nagyon kellemes, megnézhetjük felülről is a várost, van egy klassz kis kilátójuk, kipróbálhatjuk a klasszikus villamost, elmehetünk a folyópartra, az ott átívelő hidakat megcsodálhatjuk. Én nagyon sokszor voltam Lisszabonban, és nem hallottam még arról, hogy valaki azt mondta volna, hogy csalódás neki a település. Hát ugye ők is nagy felfedezők voltak, és ezt a legendakört, ezt folyamatosan ugye táplálja a történelem órájuk. Természetesen a felfedezők emlékműve és a kötelező látnivalók közé tartozik. Estoril meg egy jó kis üdülőhely, pihenőhely, ahol homokos tengerpart várja a pihenni vágyókat, de elmehetünk egy olyan világító toronyhoz is, ami a kontinentális Európának a legnyugati pontja, és itt még oklevelet is kaphatunk arról, hogy itt jártunk. Coimbra meg egyetemi város, ahol még Matematika utcában is sörözhetünk. Úgyhogy Portugália valóban olyan, hogy akár autóval is érdemes felfedezni, bejárni, mert sok-sok gyönyörű település fantasztikus és érdekes emlékekkel áraszt el minket, és hát mellette persze a strandolást sem hagyhatjuk ki, hogyha nyáron utazunk ide. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. Remélem, hogy a koronavírus járvány lecsengését követően majd Portugáliába, meg sok más üdülőparadicsomba is tudunk majd turisztikai célból utazni. Remélem, hogy júliusban, augusztusban már nyithatnak az országok minél többen. Hát nyilván hallhatták a műsorból, hogy vannak olyanok is, amelyek azt mondják, hogy majd 2022 derekán talán, ha lesz nyitás. Hát nem tudom, hogy mi lesz végül, figyelni kell a híradásokat, figyelni kell az Inforádiót. Tegyenek önök is így, kellemes hétvégét kíván a műsorvezető, Kis Robert Richárd.